Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldja az én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldja az én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, hívjuk segítségül őt, énekeljük a 151. énekünket. Foglaljuk el helyünket, testvérek, 352. énekünket, dicséretünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával.
Jézus Krisztus, Szent Atyád előtt.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Lukács evangéliumából, a 24. részből, az első 12 versből.
A hét első napján, kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. És a követ a sírtól elhengerítve találták, és mikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Mikor ők efelett megdöbbentek, íme két férfiú állt melléjük fényes öltözetben. Ők megrémültek, a földre hajtják orcájukat, és azok mondának nékik: mit keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mit beszélt néktek, még mikor Galileában volt. Mondván, szükség az emberfiának átadatna a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékeztek ezért az ő szavairól. És visszatérvén a sírtól, elmondták mindezeket a 11-nek és a többieknek. Ott volt pedig Mária Magdaléna és Johanna és a Jakab anyja Mária és egyéb asszonyok, akik ezeket elmondták az apostoloknak. De az ő szavuk csak üres beszédnek látszott azok előtt, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és behajolván látta, hogy csak lepedők vannak ott, és elment magában csodálkozván e dolgon.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged mai alkalmunkon, vasárnapunkon is, mert ünnepnapunk arról szól, hogy te élsz és uralkodsz. Dicsőség néked, élő Krisztus, aki azért jöttél, hogy megkeresd és megtart az elveszettet, az embert, bennünket, és hogy életeddel, haláloddal és feltámadásoddal biztos záloga lehessen mindazoknak a te történeted, akik hisznek benned. Hiszünk, Urunk, benned, köszönjük kinyújtott karodat, köszönjük, hogy érthetővé tetted számunkra akaratodat. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, mert meggazdagítottál bennünket az elmúlt héten is. Oly sok mindent kaptunk Biblia órán, egyéni igeolvasásban, csendességben. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azokat a beszélgetéseket is, amelyek rólad szóltak, és köszönjük neked azokat a munkáinkat, feladatainkat, melyeket a te dicsőségedre végezhettünk el. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy Csobánkői gyülekezetünkben új székek kerülhettek az imaházba. Köszönjük neked, hogy komfortosabb és szebb lehetett a te hajlékod, és kérünk újra és újra a te ígédért, hogy ne szűnjön meg szólni, amikor hallatszik a szószékről. A te drága üzenetet, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hiszőben el ne vesszen, hanem éljen. Urunk, megvalljuk neked azt is, hogy szívünkben van félelem és bizonytalanság is. Nem tudjuk, Urunk, hogy mit hoz a holnap. Nem tudjuk, Urunk, hogy merre megy a világnak kereke. Nem tudjuk, Urunk Jézus Krisztus, azt, hogy egyáltalán lesz-e holnapunk. De a te kegyelmedben bízunk, hogy nálad otthon lehetünk, hogy nálad hajlékunk van, hogy te oltalmazod és véded a te gyermekeidet. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel szólíts bennünket mai Isten tiszteletünkön, hogy halljuk és értsük mindazt, amit te mondtál, hogy a te történeted, a te életed a miénké lehessen. Igazzá válván az apostol szava, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 173. énekünket énekeljük. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelke által hirdetni kívánok közöttetek, írva található a felolvasott szent leckében, Lukács evangélium a 24. részében, az 5. verset olvasom ismét. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: miért keresitek a holtak között az élőt? Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Istenünk igéje újra és újra felhívja a figyelmünket, és belepillantást enged szívének szándékába. Meglátva Isten akaratát, és meglátva Isten szándékát, hogy ő azért jött, hogy az elveszett embert megkeresse és megtartsa, életével és halálával, feltámadásával számunkra üdvösséget hozzon. Felolvasott igénk pontosan a régi üzenet, a legfontosabb üzenet lényegiségéhez vezet el bennünket, Jézus Krisztus halálához és feltámadásához. húsvéthoz. Keresztény hitünk szívdobbanásához élő Urunk van. Amikor vasárnapról vasárnapra összegyűlünk a templomba, talán elfeledkezünk, hogy a lényegiség, húsvét van jelen minden vasárnapi istentiszteletünk üzenetében. Az élő és feltámadott Úrral való közösségvállalás lehetősége. Hallottuk az igét, hallottuk az első húsvét eseményét, hogy a hét első napján korán reggel asszonyok kimennek Jézus sírjához, hogy végső tisztességüket lerólják. Lukács azt mondja, hogy találkoznak férfiakkal, akik egy döntő kérdést, egy eligazító kérdést adnak, miért keresitek a holtak között az élőt, nincsen itt, mert feltámadott. És hogy ez milyen reakciót vált ki az akkori hallgatókban, tanítványokban. Jézusnak van egy nagyon kedves, bátorító, hívó szava. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, én nyugalmat adok nektek. A Szentírásban pedig olvassuk a negyedik parancsolatot. A negyedik parancsolat így szól: emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt, hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek nyugalom napja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, se ökröd, se állatod, és semmi, ami a te otthonodban van, mert hat nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet, a hetedik napon pedig megpihent, ezért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Jézus szava, amely nyugalomról szól, hogy nála van a nyugalom, a parancsolat pedig a megszentelésről szól, hogy a nyugalom napján az ember megálljon, hogy találkozhasson az élő Istennel. Nos hát talán sokan kérdezték, vagy sokan kérdezitek, mások pedig tudjátok, hogy az a szó, amely a nyugalomról szól, Jézus szájából is, és az Ószövetség lapjairól is egészen biztosan úgy hangzik, hogy Sábbát, aminek a csengése nem véletlen, ez a szombat nap. Akkor mi miért ünnepeljük a vasárnapot, mint Jézus feltámadásának ünnepnapját? Nos hát azért, mert egyrészt Jézus azt mondja, nála van a nyugalom napja, másrészt pedig azért, mert Jézus ezen a napon támad fel. Éppen ezért minden vasárnapunk, ahonnan indítottuk is elvi gondolatfüzérünket, Jézus Krisztus feltámadásával való közösségünknek alkalmává lehet. Húsvét nem egyszer van a liturgikus életben, hanem minden vasárnap így találkozhatunk vele. Azonban a húsvéti eseményeket úgy gondolom nem érthetjük meg csak akkor, hogyha Jézus Krisztus egész életét megvizsgáljuk. A csobánkai istentiszteletünk előtt beszélgettem idős testvérekkel, szóba került, hogy imaházunk is ebben az évben 70 esztendős. Szóba került egy testvérünk gyásza, hogy nénikéjét gyászolja, aki 99 évesen távozott el az élők sorából, és elmondta az egyik idősebb testvérünk 80 év felett, hogy bizony a 20. századot megélt ember, ő maga azt tapasztalta, hogy voltak olyan percek, olyan napok az életében, amikor nem tudta, hogy milyen lesz a holnap. Azt sem tudta, hogy lesz-e még holnap. És olyan hálás volt a szíve azért az alkalomért, és azért a pillanatért, hogy ezt elmondhatta, de Isten megőrzött, és Isten megtartott. Tudom jól, hogy Lajos bácsinak a kedves igéje az, hogy napról napra megújul a te kegyelmed. Ez élteti, ez ad neki erőt, amikor amikor kinyitja a Szentírást, vagy amikor lecsukja esténként a szemét. Kedves testvérek, a 20. század valóban hozott olyan pillanatokat, olyan perceket, olyan órákat, olyan éveket, amikor az ember nem tudta, hogy milyen lesz a holnap, és bizonyára lesz ilyen, vagy van ilyen a 21. században is. De Jézus élete egy nagyon pontos élet volt. Egy céltudatos élet volt. Jézus tudta, hogy miért jött erre a földre. Egyébként mindazok, akik az ő környezetében voltak, már csecsemő korától tudhatták, hogy miért jön Jézus. Születésekor az angyal hirdeti, ne féljetek íme, hirdetek nektek örömhírt, üdvözítő, megváltó született ma nektek. És amikor Jézus elkezdi az ő munkálkodását, akkor Lukács evangéliuma világossá teszi egy gazdag vámszedő megtérése után, hogy az ember fia pedig azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ez Jézus életének a titka, ez Jézus életének a célja, ezért történik benne és ezért történik vele minden. És ezért mondja látszólag olyan szigorú pontossággal Jézus azt, hogy neki szenvednie kell, hogy a megaláztatást hordoznia kell, hogy leköpik, hogy megölik, és hogy majd fel kell támadnia. Jézus életében nem a véletleneknek a sora az, hogy eljutunk húsvét napjáig, hanem annak a pontos küldetésnek, annak az útnak a részesei lehetünk, amit Isten tesz meg az emberért. Érted? Ebben a kellben összpontosul a szándék, a szeretet, a megváltás, a feltámadás. Jézusnak szenvednie kell, Jézusnak meg kell halnia, de a harmadik napon Jézusnak fel kell támadnia. Úgy hiszem, hogy enélkül, az isteni út nélkül, enélkül az isteni szándék és akarat nélkül nem érthetjük meg azt, hogy mi miért vagyunk itt vasárnapról vasárnapra a templomban. Jézus értünk jött. Az életnek ugyanis az értelmét az odaadás adja. Az átadás adja. Valamit odaadok, valamit átadok. És hogyha jól belegondolunk, ez működik nálunk a legkevésbé. Mi mindannyian szeretnénk valamit megtartani, szeretnénk valamit megőrizni. Szeretnénk, hogy valami csak a miénk legyen. Gyermekeinkkel, szeretteinkkel folytatott kapcsolatban is mindig van valami, amit megtartunk. Nem tudunk elengedni, nem tudunk átadni. Az élet korruptsága, az élet romlottsága éppen ebből fakad, hogy nekünk ez nem megy. Azt olvassuk az igében, Jézus nagyon pontosan fogalmaz, hogy aki meg akarja menteni, meg akarja tartani az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, az pedig megtalálja. Jézus kereszthalálában és Jézus feltámadásában ezt látjuk, hogy ő nem akart megtartani magának semmit. Ő mindent odaadott. Mindent feláldozott. Mindent neked adott. És ennek az önfeláldozó, odaadó szeretetnek a bizonyítéka húsvét, Jézus feltámadása. Valljuk be őszintén, hogy még így is, amikor látjuk az egészet, amikor nem csak avval bombáznak bennünket, hogy él az Úr, él az Isten, élő Urad van, akkor is nehezen tudjuk mindezt elfogadni, nehezen tudjuk mindezt megérteni. És ezt látjuk Jézus környezetében is, ezt látjuk a tanítványok sorában, ezt látjuk az asszonyok világában. Mert nem kétséges, hogy egykor és ma is vannak jó szándékú emberek. Vannak olyanok, akiket valamifajta belső hálaadás hajt. Ne vonjuk ezt kétségbe. A felolvasott igében azt halljuk, hogy nők, asszonyok, akik Jézust követték, akik elkísérték a kereszthez, nem tudják nézni azt, hogy Jézus temetetlen legyen. Nem tudják azt elnézni, hogy csak úgy behelyezték Arimátiai Józsefnek a sírjába. Korán felkelnek, megvárva a szombatnak, a nyugalom napnak az ünnepét, korán felkelnek a hét első napján, napfelkeltekor, az egyszerűség kedvére ezt mindig olyan 6 órának szoktuk mondani, de napfelkeltekor, amikor már az első nap, a vasárnap elkezdődött, és elindulnak korán reggel Jézus sírjához, azért, mert Jézus szeretik. De Jézus nem értik. Jó szándékú emberek szeretnének valamit adni, szeretnének valamit kifejezni, szeretnének valamit meghálálni, de nem értik Jézust. Furcsa, ahogyan Lukács evangélista fogalmaz, az evangélistának ez egy kedves szava egyébként, hogy amikor odaérnek a sírhoz, akkor semmit nem úgy találnak, mint ahogyan gondolnák. Mert hogy a kő el van hengerítve, Jézus teste pedig nincs ott. Egészen konkrétan azt olvassuk, hogy elhengerítve találták a követ, de nem találták ott Jézus testét. Azért mondom, hogy Lukács szereti ezt a szót, hogy találni, mert van egy példázat füzére, ami Urunknak, aki erre fűzi fel az elveszett drakma történetét, az elveszett bárány történetét, az elveszett embernek a történetét, elveszett és megtaláltatott. Lukács ezt szereti, de az asszonyok nem úgy találják a dolgokat, ahogyan remélik. Sőt, Márk evangélista azt is elmondja, hogy maguk között az asszonyok beszélgetnek, hogy ki fogja elhengeríteni a követ? Ki lesz az, aki segít nekik? De ez nem történik meg. Szomorú, amikor valaki úgy gondolja, hogy maga tudja a követ elhengeríteni. Egy alkalommal többen részt vehettünk egy istentiszteleten. Az alkalmon Szabó István püspök úr hirdette az igét, és végig arról beszélt, hogy a kő elhengerítése az az Isten munkája, nem az emberé. Sőt, azt is mondta, nyelvtanilag ezt úgy hívják, hogy passzívum divinum, az Isten munkálkodása a világ életében. És amikor véget ért az ige hirdetés, akkor egy sok próbát átélt közösségből egy ember kiállt, és püspök úrral szembenézett, és azt mondta, hogy püspök úr, akkor megcsináltuk, ugye? Akkor mi voltunk azok, akik elhengerítettük a követ? Akkor mi voltunk, akik elhengerítettük az akadályt? Nem. Isten igéje arra figyelmeztet bennünket, hogy ő az, aki munkálkodik. De amikor nem úgy történnek az események, mint ahogyan mi remélnénk, amikor nem úgy találjuk a dolgokat, akkor zavarba jövünk. Mert az élő Jézus nélkül tanástalanság, reménytelenség, csodálkozás, félreértés és emlékek nélküliség a mi osztályrészünk. Ezek az asszonyok ezt élik meg. Nem úgy történnek az események, mint ahogyan várják. Tanástalanok, rémültek, csodálkoznak, félnek. Mert Jézust még mindig a holtak között keresik. Tudjátok, ez az ember életnek a tragédiája, hogy a jó szándék eddig tud elvezetni. A holtak között keressük Jézust. Jézus sírjához tudunk csak elmenni. Ó, de sokan teszik ezt ma is, ó, de sokan kutatják Jézust, szeretnének vele kapcsolatba kerülni, de egészen egyszerűen csak az ő haláláig jutnak el, hogy neki meg kell halnia. És milyen csodálatos, hogy ebben a pillanatban, az Istent keresők pillanatában megjelenik két férfi. Amikor ezek az asszonyok tanástalanul állnak, akkor innen jön az isteni beavatkozás másodszor, nem csak a kő lett elhengerítve, nem csak a követ hengerítette el Isten, hanem megáll két fénylő ruhás férfi. Ők nyilvánvalóan nem hétköznapi emberek. Megjelennek valahonnan és távoznak. Fehér a ruhájuk, mint a hó. A többi evangélium megerősíti, hogy a hírnökök angyalok, Isten küldöttei. Én magam ilyen formában bevallom, még nem láttam angyalokat. Áruhában egészen biztos, hogy az angyalok körbevették már az én életemet és a mi életünket is. Nem véletlenül mondja, nem szarkasztikusan, hanem szerintem valóságosan, egy Westermann nevű ószövetség kutató, hogy az Isten angyalainak nincsen szárnya. De ott és akkor valami csoda történik. És megfigyelhetjük a Szentírásban, hogyha valami döntő változás történik a világ történelmében, akkor Isten fénylő ruhás angyalait küldi. Ahogyan az igehirdetés elején hallottuk már, így volt ez Krisztus születésekor, amikor angyali seregek jelennek meg, hirdetve a jó hírt, üdvözítő született ma nektek. Így van Jézus küzdő imájánál, amikor egy angyal erősíti, és így van a feltámadás történetében is. Istennek kell elmondania a jó hírt, az örömüzenetet, az evangéliumot. Miért keresed a holtak között az élőt? Nincsen itt, mert feltámadott. Kedves testvérek, ezért az örömhírért, ezért az evangéliumért vagyunk itt vasárnapról vasárnapra. Jézus nem a sírban van, hanem él és uralkodik. Isten nem halott, hanem élő bizonyossága a világnak. Isten megismerhető, Isten megtalálható. Lehet, hogy nem úgy, ahogyan mi remélnénk, vagy mi gondolnánk. Felkészülünk egy-egy Isten tiszteletre, egy alkalomra. Adunk egy esélyt az Istennek, hogy na most mutasd meg, Uram, hogyha létezel, ha vagy. Elmegyek a templomba, hát ha ott valami történik velem, na most mutasd meg. És akkor bennünket kérdez az angyali, de örök evangéliumi üzenet, miért keresed a holtak között az élőt? Nincsen itt, feltámadott. Ez a jó hír. Sok-sok ezer év óta ez a legjobb hír, amit elmondhatunk. Hogy Jézus győzött. Az ószövetségi gondolkodás nem csak az ószövetségi emberekre igaz. Biblikusan ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy értjük mi azt, hogy bizony por vagy te, és vissza fogsz térni a porba. Meg ennek van egy picit jobb hírű üzenete is. Jobbnál azt olvassuk, hogy tudom az én megváltóm él, és majd utoljára megáll a por felett. Milyen jó hír ez. De a legjobb hír az, hogy Jézus feltámadt. Hogy nem csak, hogy megáll majd az én porom felett, hanem él. Hogy van élet benne. Hogy nem a bűné, nem a romlottságé, nem a korrupciói, nem az én gondolkodásomé az utolsó szó ebben a világban, hanem Istené. És ő győzött. Ő ma is megszólítható, ma is kereshető. És hisszük, hogy akik Istent keresik, azoknak ő megmutatja saját magát. Hisszük, hogy kijelenti annak bizonyosságát, hogy ő él. Hadd mondjam így, ilyen profán módon, Jézus jól van. És ő az új életet mindannyiunknak kínálja. Jézus azt mondja, hogy mindazok, akik bíznak benne, azokkal megosztja az örök életet, megosztja az ő osztályrészét, megosztja az ő szeretetét, megosztja az életet. A halálfélelem mindig az ítéletet jelenti, Húsvét pedig az élő Urat jelenti, a Krisztusban való élet lehetőségét, és ezért évezredek óta nem csak húsvétkor, hanem most is bizonyságtételünk az, hogy feltámadt az Úr, bizonnyal feltámadt. Mielőtt Úrunk Jézus Krisztus meghalt és feltámadott volna, Jeruzsálembe vezető útján Betániába vetért barátaihoz, akiről hallotta, hogy egyikük Lázár súlyosan beteg. És amikor megérkezik Jézus ebbe a faluba, akkor Lázárnak a testvérei, Mária és Márta kérdőre vonják, mindketten kérdőre vonják Jézust, hogy miért nem siettél, miért nem jöttél előbb. A szó, amit ott mondanak, ha itt lettél volna, ez nem történik meg. Ó, de sokszor mondjuk. Hogyha létezne Isten, akkor ez nem történne meg velünk. És akkor Jézus azt mondja, hogy hát feltámad a te testvéred. És akkor jön a teológiai válasz, milyen szép ószövetségi válasz. Hát majd tudom, hogy feltámad valamikor az utolsó időkben. Tudom, hogy majd megáll a por felett. És akkor azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok az, akiből élet fakad. Hiszed-e ezt? A jó hír, az örömhír így kapcsolódik össze a mában. Hisszük-e azt, hogy Isten megszólítható? Hisszük-e azt, hogy Isten válaszolni fog a mi kérdéseinkre? Hisszük-e azt, hogy Isten ki tud menteni bennünket az élet sivárságából, vagy az életnek a bűnéből? A Zsoltáros sokszor idézem a 130. részből, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Beor, mondja a Zsoltárnak a felirata, ez azt jelenti, hogy gödörből. Mi ezt jobban értenénk? Amikor gödörben van az életed. Vagy úgy is lehet fordítani ezt, hogy a börtönből. Van egy kedves evangélium énekünk, hogy börtönömnek zárát az Úr nyitotta ki. Nos hát, ez történik húsvétkor. Ennek a csodáját tapasztalhatjuk meg. Hiszed-e ezt? És végül, kedves testvérek, látjuk a válaszokat is. Látjuk azt, ahogyan az asszonyok visszatérnek, ahogyan elmondják az apostoloknak, a küldötteknek, a kiválasztottaknak, hogy mi történt. Elmondják a híradást, az üres sírt, hogy nem úgy találták a dolgokat. És akkor az első reakció az, hogy üres fecsegés mindez. Csacsogás. Nonsense. Lehetetlen. Kedves testvérek, sokszor megütközöm a tanítványoknak ezen a magatartásán, és utána pedig tükröt tartok magam elé. Átgondolom azt, hogy mi történt ezekkel a tanítványokkal. Hogy nem hisznek? Most mondtam, vagy az igehirdetés elején mondtam, hát Jézus mindent elmondott nekik jó előre, felkészített őket, és mégis tanácstalanok, mégis hitetlenek. Talán a legjobb közülük, itt most Lukács azt mondja, hogy Péter volt, aki legalább elment és megnézte, hogy úgy van-e, ahogyan az asszonyok mondják. De tudjátok, kedves testvérek, egy dolgot megértettem, méghozzá azt, hogy a hit az nem a legkönnyebb dolog. A hitben van küzdelem önmagammal. A tanítványoknak meg kell küzdeni avval, amit átélnek. És csak két dolgot nem értenek, az életnek a lényegét nem értik. Miért jött Jézus, és miért támad fel? Beleütköznek a tanítványok Jézus halálába. Először is azt remélnék, hogy Jézus nem így hozza el Isten királyságát. Aztán utána beleütköznek Jézus feltámadásába. Teljesen olyanok, mint én. Tudjátok miért? Mert nem az üres sír győz meg senkit, hanem a feltámadott maga. A rossz szimpatikus, szerintem Lukács ezért írja le Péternek a magatartását, hogy elmegy, hogy megvizsgálja mindazt, ami történt. És ez azért szimpatikus nekem is, meg Lukácsnak is, mert Lukács, olvassátok majd el az evangéliumnak a bevezető gondolatait, ő úgy jutott hitre, hogy pontosan utána járt annak, ami Jézussal történt. És azt mondja, hogy ez az út, ez legális út. Hogy nem csak csettintésre van hited, hanem pontosan utána jársz annak, hogy mi történt Jézussal. És egyszerűen észreveszed, hogy nem a történést vizsgálod, hanem találkozol az élő Istennel. Hányan voltak közületek is olyanok, akik kíváncsiságból jöttek ide az Isten házába. Elindultak egy úton, és találkoztak Jézussal. A feltámadottal volt találkozás jelenti az életfordulatot mindig. Ez húsvétnek a lényege, ez húsvétnek a titka. És amikor majd János evangéliumában azt mondjuk, és azt olvassuk, hogy Jézus odalépett hozzájuk, és azt mondta, vegyetek szent lelket, akkor már kezdik érteni az írásokat. Jézussal való találkozásban ez történik, kezdik érteni, hogy mi történt velük, hogy miért van ez az egész. Kezdik megérteni azt, hogy nem csak azért jött Jézus, hogy az elveszetteket megtalálja, hanem azért, mert az elveszettek közül, a bűnösök közül az első vagyok én. És nem csak azért jött Jézus, mert neki ez a dolga, hanem azért, mert helyettem, miattam és érettem történtek az események. Olvassuk az újságunkban azt, Dietrich Bonhoeffernek a 20. század egyik legátadottabb életű teológusának, gondolkodójának a szavát, hogy a kegyelem az ingyen kegyelem, de nem olcsó kegyelem. Hát azt gondolom a hittel kapcsolatban is így van. Hogy azért küzdünk sokat. és amikor megértjük, akkor ez az Isten szent lelkének, igéjének, a testet öltött igének a munkája bennünk. Hát erre hív bennünket minden vasárnap. Az élő Úrral való közösségre, a benne való növekedésre, és a tőle kapott küldetésre. Mert talán még megengedi az ige, hogy erről egyetlen egy utolsó gondolatot szóljak, ami itt már nem olvasható, de következményként mindenféleképpen el kell mondanom. A rómaiakhoz írott levélben azt olvassuk, hogy amikor valaki megérti a Krisztussal való találkozásban a lényeget, akkor annak van következménye. Szűcs Ferenc úgy tanított bennünket itt, e szószéken is elmondta egyhelyütt, meg is jelent a mi újságunkban is, hogy soha nincsen Jézus Krisztusban semmifajta előképzettség vagy előfeltétel, vagy valami olyasmi, amit meg kell tenned azért, hogy kedves légy az Istennek, de következmény mindig van. És a következményt Pál a rómaikhoz írott levélben fogalmazza meg. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, szájjal pedig vallást teszünk, hogy üdvözüljünk. Ez mindig a húsvét következménye. Ha Úrnak vallod, szívvel hiszed a feltámadásnak a tényét, szívvel hiszed a feltámadottat, akkor szájjal valld meg, hogy üdvözülj. Ez a mi küldetésünk, mindannyiunké, hogy az örömhírt, a legjobbat, amit Isten tett velünk, Jézus Krisztusban, azt megosszuk másokkal. Bizonyságtételben, életünkkel, szolgálatunkkal, munkánkkal, róla való szavainkkal. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen. Válaszoljunk testvéreim az elhangzott igére, fennállva 348. dicséretünket énekeljük 4. és 5. versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, háladással köszönjük neked, hogy nem titokról beszélünk, amely egy zárt közösségé lehet, hanem a te jó híredről, evangéliumodról, amely a világé lehet. Könyörgünk is, Urunk, hogy hadd legyen mindannyiunké jó hír, él az Úr, Él az Isten, reménységünk és örömünk benne van. Változtasd meg a mi életünket, Urunk, a veled való találkozásban, hogy ne csupán addig jusson el szemünk és szívünk, amíg elláthatunk a sírkötörig, hanem azon túl. Hát, hogy meglássunk téged, hát, hogy ami most szívünkben hit, az égi látássá lehessen majd egykor. Ez csak a te műved lehet, nem a miénk, nem a mi akaratunk és nem a mi szándékunk. De azt mondtad, azt ígérted, hogy aki hiszte benned, annak örök élete van. Olyan élete, amely a te életeddel azonossá válik, hiszen Krisztusban részesült életté lesz. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Könyörgünk hozzád, Urunk, a gyászolókért, az emlékezőkért. Te látod, Urunk, hogy frissebbek, fájdalmak, keserűség és régi évtizedes emlékezés az, ami bennünket sokszor lever a lábunkról. Hadd, hogy újra és újra tudjuk, higgyük és valljuk, te vagy a feltámadás és az élet, és legyen ez vigasztalással számunkra minden időben. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért, kórházi ágyakon fekvőkért, otthonaikban gyógyulókért. Háladással köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, amikor felemelsz a betegágyról, és újra Isten tiszteleti közösségben találkozhatunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azt is, hogy nem csak betegjeinkkel vagy, hanem megoltalmaztad és megvédted azokat az édesanyákat is, akik az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban adhattak életet gyermeknek. Legyen tiéd a dicsőség. És hát, hogy a kicsiny életek azok növekedhessenek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. És rád bízzuk, Urunk, gyermekeinknek azon seregét is, akik elkezdik újra az iskolát a jövő héten. Könyörgünk értük. Imádkozunk, Urunk, a pedagógusokért is, és imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik hosszabb szünet, nyári szünet, pihenés után újra becsülettel, tisztességgel és helytállással állnak vissza a munkába mindenütt, ahová szólítja őket hivatásuk. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy időseinket is rád bízhatjuk. Oly sok minden bölcsességet adtál már szívükbe, oly sok mindent kellene megtanulnunk tőlük, de hadd, hogy ne csupán másoljuk az ő életüket, hanem hadd ismerjünk meg téged, a te akaratodat, és így a mában, ebben a formálódó világban lehessünk a te gyermekeid, képviselőid, küldötteid. Hogy szívvel higgyük a te feltámadásodat, szájjal pedig valljuk a mi Urunkat. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a jövő hét minden eseményeiért, alkalmaiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezeti délutánunkért. Könyörgünk a bibliaórákért. Imádkozunk az énekkarért. Kérünk, hogy te légy a mi népünk, nemzetünk, országunk vezetőinek pásztora, és te légy a mi világunknak útmutatója. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most így csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a mozdók karbantartását, köszönjük a sok-sok szervezést, köszönjük kedves testvéreimnek a papkerti koncertben nyújtott segítségét is. Az elmúlt héthez hasonlóan jelzem, hogy táborunkból még pólók és kiskabátok várják gazdáik a gyülekezeti házunkban, a konyhában pedig tányérok és tálcák visszajutnak azokhoz a testvérekhez, akik sok-sok süteményt hoztak az elmúlt alkalmakkor. Kedves testvérek, parókiánk szigetelési munkái a befejezéshez közeledtek, megköszönjük testvéreink eddigi támogatását, és kérjük, hogy lehetőségeik szerint támogassák még a már befejezett munkát. Szeretettel ajánljuk gyülekezetünk áldásbékesség újságának legfrissebb számát, vigyük el másokhoz is, legyen ez jó hír sok-sok családnak Pomázon és Csobánkán. Gyülekezetünk egykori beosztott lelkészének Vörös Évának Kötényes Teológia című könyvét ajánlom, amely megvásárolható iratterjesztésünkben. Jövő héten vasárnap délután 3 órától tartjuk hagyományos gyülekezeti délutáni alkalmainkat. Eddig ezt a szurdokban tartottuk, ebben az esztendőben azonban a Csobánkai Imaház kertje lesz a találkozó helyszíne. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra, különösképpen hívnak és várnak mindenkit a csobánkai testvérek, akik a házigazdák. Egy igei alkalmunk lesz délután, éneklünk, játszunk gyermekeinkkel, beszélgetünk sokat, és egy tál ételt elfogyasztunk, amelyet a csobánkai testvérek készítenek erre az alkalomra. Hirdetem konfirmációi lehetőségeinket. Szeptember 16-án a gyermekkonfirmációi csoportba járóknak, a kiskátésok szüleinek, majd szülői értekezletet tartunk. A KT oktatás rendje a következő lesz. Péntekenként 4 órától lesz a kis KT, 5 órától pedig a nagy KT óra. Az első alkalom szeptember 23-án lesz majd. Felnőtt konfirmáció oktatást is hirdetünk, amely majd 2 hetente szerdánként 7:30-tól lesz. A jelentkezési határidő szeptember 23, és az első felnőtt konfirmációi alkalom szeptember 28-án lesz. Erre is szeretettel hívjuk és várjuk azokat a testvéreinket, akik még nem konfirmáltak, de gyülekezetünk tagjai vagy tagjaivá szeretnének lenni, és azokat is természetesen, akik még nincsenek megkeresztelve, hiszen felnőtt esetében a keresztség és a konfirmáció összekapcsolódik. Isten áldja meg azokat, akik ezen az úton már elindultak. Szeretettel jelzem, hogy az iskolai hitoktatásnak a rendje ettől az évtől kezdődően teljes egészében az órarendi keretek között kerül majd megszervezéseit Pomázon a 3 általános iskolában. Amikor gyermekeink megkapják az órabeosztást, ott láthatjuk majd, hogy mikor lesz hittanórájuk a gyermekeknek. 1-től 8-ig elvszerűen mindegyik iskolában tartunk hitoktatást. Ezt azért mondom, mert van 2 olyan évfolyamunk, ahol nincsen jelentkező, ez a német iskolában 2 évfolyamon nincsen református hittanosunk. Egyéb iránt a 3 iskolában ezek szerint 22 csoportban van hittanóránk, mintegy 200 gyermek jár majd a hitoktatásra. A tankönyveket mi megkaptuk, és a gyermekek a hittan tankönyveket és munkafizeteket majd az első órán fogják kézbe venni. Azt kérjük a szülőktől, nagyszülőktől, hogy vigyázzunk a tankönyvekre, mert a tankönyvek úgynevezett tartós tankönyvek, és ezeket majd évvégén vissza kell adni, hogy a következő nemzedék, a következő generáció is tanulhasson belőle. A munkafizetek értelemszerűen azok a családoknál maradnak majd. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2016. augusztus 20-án elhunyt idős Gelu Sándorné testvérünk. Temetése 2016. augusztus 30-án 14 órakor lesz a Szent István telepi temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. 2016. augusztus 25-én harang szólt Bíró Istvánné halálának 31. éves évfordulóján, emlékeztek gyermekei és családjaik. 2016. augusztus 27-én emlékharang szólt Gönczi István halálának 29. éves évfordulóján, emlékeztek felesége, gyermekei, unokái és dédunokái. Istenünk kegyelme legyen a gyászoló és emlékező testvérek életén. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 5 órakor imaóránk lesz Pomázon, 6 órától énekkari próbánk. Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a testvéreket, akik szívesen énekelnének egy jókedélyű közösségben, szolgálják a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Így várjuk mindazokat a testvéreket, akik kórusunk eddigi tagjai, és várjuk azokat, akik szívesen bekapcsolódnak ebbe a szolgálatba. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk, jövő héten vasárnap 9 órától Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon lesz tanévnyitó istentiszteletünk. Testvéreim, a hirdetések végeztével Isten tiszteletünk vége is elérkezett. Záró énekül a 471. énekünket énekeljük első versszakával. Fennállva vegyük az áldást. A mi Istenünk pedig ki fogja pótolni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.